Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallják, és ahogyan azt az első blogban említettük, hallítható telefonokkal folytatjuk az adást. Már csak azért is, mert amikor az első ilyen eszközök kijöttek, és ennek most már lassan 3 éve, sőt több mint 3 éve, akkor nagyon mindenki arra számított, hogy itt egy kisebb fajta forradalom fog történni, hogy elkezdenek, mindenki elkezd majd hajtható kijelzős telefon gyártani. És arra alapozta sok elemző és sok szakember és sok laikus is ezt a véleményét, hogy amikor ez a dolog megindult, akkor rögtön a két legnagyobb androidos szereplő, a Samsung és a Huawei kvázi egyszerre mutatott be a hajtható kijelzős telefont, ugye volt a Mate X, meg volt az első Galaxy Fold. És ezen a ponton még úgy nézett ki, hogy a Huawei toronymagasan nyeri ezt a csatát, az ő készülékük hamarabb került piacra, az ő készülékük jóval kiforrottabbnak tűnt, és hát azt lehetett látni, hogy a Samsung meg igazából elég sokat küzd és szenved azzal, hogy azt a bemutatott Foldot, azt nagy nehezen piacra tudják gyötörni. Az első szériáknál el is romlott a kijelző, akkor visszahívták, és csak a kvázi a második javított széria ment a boltokba. Addigra viszont a Huawei-t, hát mondhatjuk azt, hogy eléggé megcsapta az amerikai kereskedelmi embargó, és ez az egész kereskedelmi csetepaté a Kína és az Egyesült Államok között, és a hajtható kijelzős telefonjuk hirtelen legkevésbé sem volt fontos, hogy azzal foglalkozzanak, minden mást hamarabb kellett megoldaniuk, ami ugye veszélyeztette az iparáguk hát jövőjét és főleg az ő szerepüket. Tehát mégiscsak úgy alakult, hogy a Samsung lett a hajtható telefonos piacon kvázi sokáig egyedülálló és egyedülalkodó. És ezt ki is használták. Tehát amikor megjött a Fold, akkor voltak szkeptikus hangok, hogy minek nekünk ilyen készülék, meg hogy mennyi kompromisszum van benne, meg hogy mennyire boomfordi, mennyire kezdetlegesnek tűnik. De aztán, és ugye hát méreg drága is volt, de aztán amikor kicsit elterjedt és már lettek olyan felhasználók, akik ténylegesen beruháztak egy ilyen telefonra, akkor elkezdtek jönni azok a vélemények, hogy hát sajnos az az igazság, hogy egy ilyen hajlítható telefon az kifejezetten jót tesz a produktivitásnak. És a Samsung annyira ráült erre a vonalra, hogy aztán nem csak a Fold, hanem ugye lett neki egy párja a Flip is, ami másik irányba volt kinyitható, és azóta mind a kettőből már a harmadik generációra járunk, és valószínűleg a harmadik negyed évben jönne a negyedik generáció mindkét modellből, sőt olyannyira sikeresnek ítélték és követendő útnak tekintik a saját maguk számára, hogy kvázi azt mondták, hogy innentől kezdve a Note-nak túl sok értelme nincsen, mert a Fold produktivitási szempontból egy sokkal hasznosabb termék. És nyilván nehéz elmondani azoknak, akik még nem használtak napi szinten kinyitható telefont, ezzel a hajtható kijelzővel, hogy ez miért teszi könnyebbé a mindennapokat, de aki sokat levelezik, sokat szövegszerkeszt, nagyon sok adminisztratív vagy irodai tevékenységet végez, és adott esetben még fotóz, videóz, és ezeket utána editálgatja, az pontosan tudja, hogy ezeket a tevékenységeket hát azért jobb csinálni egy tableten, mint egy telefonon. És konkrétan a Fold az pont ezt teszi lehetővé. Ha összecsukott állapotban, ez egy telefon. Annak sem túl jó, mert keskeny a kijelzője, ezért picit műtyürkézni kell rajta. Főleg az első Fold volt ilyen szempontból nagyon nyögvenyelős, aztán a második, harmadik generáció már egy értelmesebb méretű külső kijelzőt kapott, de abban a pillanatban, hogy kinyitjuk, egy mini tablet lesz a kezünkben, ami egy majdnem négyzetes 6 vagy akár 7 incses kijelzővel rendelkezik, és azon tartalmat fogyasztani és tartalmat előállítani is egy teljesen más szint, mint amit egy átlagos telefonon az ember meg tud oldani. És azok az emberek, akik tényleg állandóan e-maileket írogatnak, meg dokumentumokat szerkesztenek, vagy adott esetben komolyan nekiállnak képeket megváltoztatni, editálni szoftveresen, azok azt mondják, hogy a Fold ez a legjobb eszköz erre. De ugye most már nem csak Fold létezik a piacon, hanem most már van ilyen terméke a Xiaomi-nak, a Huawei-nek, az Oppo-nak, hamarosan jön a Google saját megoldása valamilyen pixel formájában, és egyre sokasodnak ezek a gyártók, akik ilyen készüléket tudnak kínálni, de mint ahogyan az első blogban elhangzott, a legutóbbi elemzések alapján a hajszató kijelzős telefonok piaca még mindig a komplett iparágnak csupán az 1%-át teszi ki, ez ugye egy kínai eredmény, de nagyjából azt lehet mondani, hogy a világszintű eredmény is ezen a szinten van. És ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy ezek az eszközök drágák. Amikor az első hajtós kijelzős telefonok megjelentek, akkor mondhatjuk azt, hogy dupla annyiba kerültek, mint ugyanazzal a tudással ellátott, de hagyományos kialakítású eszközök. És nyilvánvaló, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy hát kétszer annyi pénz egy telefonért, csak azért, mert nyitható a kijelzője, és nem is tudom, hogy az mennyire megbízható, nem fog ez elromlani, hányszor lehet kinyitni, és egyáltalán nekem ad-e annyi pluszt, hogy emiatt legyen egy ilyen készülékem. Tehát nyilván főleg az árazás miatt ezek nem lettek kelendőek. És aztán haladtunk előre az időben, és szépen fejlődött a technológia, ráadásul ugye nőtt a gyártási volumen is, ami hát nyilvánvalóan valamelyest jó hatással van az áraképzésre is. És a Samsung természetesen nem csak saját magának gyárt hajtható kijelzőt, hanem szívesen értékesít más gyártók számára is. Például ugye az Oppo telefonban, a Find M-ben is Samsung panel van. Tehát azzal, hogy ez egy kicsit mainstream-ebb lett, egy kicsit ismertebb, egy kicsit nagyobb példányszámba kínálják, azzal elkezdett csökkenni az az árkülönbség, ami az első időkben hát nagyon markáns volt a normális, a hajtható telefonok között. És ugye most már ott tartunk, hogy egyrészt a hagyományos telefonok csúcsmodellek ára is nagyon sokat emelkedett, másrészt pedig már vannak olyan hajtható kijelzős telefonok, amelyek, hát mondhatjuk azt, hogy nem kerülnek többe, mint egy hagyományos csúcsmodell. Ugye ilyen a Samsungnak a Flipje, ami körülbelül azon az áron van, mint egy S22 Plus, csak ugye egy hajtható kijelzős eszközről van szó. De cserébe, hát bizonyos szempontból gyengébb hardveresen. És itt lehet gondolni a kamerára, lehet gondolni a kijelző felbontásra, lehet gondolni az akkumulátorra, ami az egyik legnagyobb nehézsége ezeknek az eszközöknek, mert ugye akármilyen szintű hajításról van szó, akár arról van szó, hogy könyvszerűen csukjuk be ezt az eszközt, akár arról van szó, hogy a régi kinyithatós telefonokra emlékeztető módon egy szelencét nyitunk ki, és lesz belőle egy hagyományos méretű telefon. Mindkét esetben az a helyzet, hogy ugye mint két részből áll kvázi a készülék, ezért nehéz benne elhelyezni akkora akkumulátort, mint amit egy ilyen tömbszerű telefonban egyébként el lehet raktározni. Ketté kell bontani, mindenféle átvezetéseket kell megoldani, és egyébként sincs sok hely, sem egyik, sem a másik oldalában, mert hogyha csinálunk helyet az akkumulátor számára, mind a két oldalban, akkor egy ilyen nagyon vaskos, szendvics-szerű, hamburger jellegű telefon keletkezik, amit ugye nem lehet zsebre rakni, és egyébként is egy picit olyan szerencsétlen. Tehát üzemidőben ezek a készülékek, ezek általában gyengébbek, mint amit egy ugyanekkora, csak éppen nem kinyitható telefon tud képviselni, és ez természetesen sokaknak számít és szempont. És plusz ugye pont azért, mert ugye kis helyre kell belekanalazni az összes alkatrészt, ezért a gyors töltéssel is nehezebben dolgoznak. Mondjuk most már vannak olyan kínai gyártók, mint a Huawei meg az Oppo, akik meg tudták oldani, hogy hajtható telefonjuk is 66 wattos töltést vesz fel, de a témában piacvezető Samsungnál még mindig 25, esetleg a következő generációnál 45 wattos töltést fognak elérni, és nem lehet tudni, mekkora akkumulátorral. Nyilvánvaló az is, hogy ha egy hajtható telefont az ember sokat nyitogat, és ugye a nagy kijelzőhöz akar hozzáférni, és ez ugye főleg a Foldra és a Foldhoz hasonló készülékekre igaz, akkor az több energiát fogyaszt, az egy nagyobb kijelző, több pixel, több fényt kell neki biztosítani, tehát mindenképpen több áramot vesz fel, tehát amiatt is gyengébb az üzemidő, hogy az ember alapvetően nagyobb kijelzőt használ, plusz még ugye használ egy kicsit is, ami kívül van. Szóval azért vannak kompromisszumok, amiket meg kell hozni akkor, amikor úgy döntünk, hogy hát mi szeretnénk kipróbálni egy ilyen készüléket, és az anyagiak kapcsán is megengedhetjük magunknak. És akkor eldől néhány hónap múlva, hogy ez a formátum ez bejönne az adott illetőnek, vagy azt mondja, hogy hát jó pofa dolog ez, de igazából ne, számomra fölösleges, mert pont el vagyok egy hagyományos készüléken is. Ugyanakkor viszont a másik vonatkozás ennek az egész sztorinak, hogy mennyire megbízhatóak ezek a technológiák. Amikor először akár mi is a kezünkbe vettünk egy hajtható telefont, akkor nagyon óvatosan nyitottuk ki, nagyon óvatosan csuktuk be. Ez egy teljesen új élmény volt az ember számára, hogy egy kijelző így papírszerűen széthajtható. Mi lesz akkor, az ott elszakad, eltörik, vagy valami baj esik. És az az általános tapasztalat, hogy hát a átlagos, telefonos, mondhatjuk azt, hogy életciklust, azt ezek a kijelzők nagy százalékban kibírják. Nem lesz baja a hajlításnál, az első generációs modellek talán hamarabb fáradnak el ilyen szempontból, de azóta ez a technológia sokat fejlődött, nem csak abban, hogy strapabíróbb, hanem abban is, hogy mennyire tűnik göröngyösnek az a kijelző akkor, amikor kinyitjuk, ugyanis hát ez nyilván egy nagyon komoly mérnöki probléma, hogy ugye össze kell hajtani ketté egy kijelzőt, valamilyen zsanér mentén, és amikor kinyitjuk, akkor van valamennyi tágulása ennek a kijelzőnek, de azért a végtelenség nem rugalmas, szóval ott, ahol kinyitjuk, ott szokott benne lenni egy ilyen göröngy, ami szemből nézve általában nem látszik, de ha az ujjunkat végighúzzuk, akkor azért érezhető, és ha egy picit is oldalról tekintünk rá, akkor már azon ott megcsillan a fény, és bizony lehet látni, hogy na, ott abban a csíkban hajlik össze a kijelző. És ezzel nagyon sok gyártó nagyon sok munkaórát eltöltött, hogy ezt minimalizálja. Ugye már a Motorola is az új generációs Razer-rel egy furcsa mechanikát talált ki, amiben tud csúszni a kijelző azon a felületen, amin egyébként neki lennie kell, és akkor ezzel kisebb lesz a göröngy. És ugyanezt aztán továbbfejlesztette az Oppo is és a Huawei is, és most már a standard megoldás ez a vízcsepp kiképzésű zsanér, amikor úgy van megoldva a hajlítás, hogy bár a két összehajtott állapotban a panel két fele az kvázi egymásra simul, de ott, ahol a zsanér van, ott egy picit kiszélesedik, és úgy teszi meg az alsó ívet, hogyha oldalról nézünk rá, akkor egy picit ilyen vízcsepp formájú lesz, és ezzel tudják biztosítani azt, hogy ne kelljen nagyon markánsan összehajtani azon a ponton, ahol egyébként hajlik, hanem ott legyen benne egy picivel több ív, hogy amikor kinyitjuk, akkor sokkal kevésbé látszódjon, hogy ott van egy hajlítási gyűrődés, és ez egyébként például az Oppo Find ennél kifejezetten jól is sikerült. Úgyhogy fejlődik ez a technológia, látszik, hogy ebben nagyon sok munkaórát ölnek a gyártók, ráadásul azt is meg kell oldani, hogy ez a porosodás, meg a szennyeződések, amik akár kinyitott, akár becsukott állapotba becsúsznak ugye a két panelrész közé, vagy adott esetben akár a zsanérba is, azok ne okozzanak problémát a hajlítási folyamatban, mert ha például ilyen apró szemcsék mennek be a zsanérba, akkor lehet, hogy előáll az a pont, hogy nem lehet teljesen kinyitni a telefont, mert ott annyi szennyeződés van benne, hogy ezt a dolgot megakadályozza. Tehát ez mindenképpen egy precíziós mérnöki munka, és minden cég nagyon sokat dolgozik azon, hogy ez a dolog összejöjjön. És a jelenlegi piacon levő telefonok mellett rengeteg koncepción is dolgoznak a gyártók. Most ugye ez a két iskola van, hogy vagy könyvszerűen nyitjuk szét a telefont, és akkor lesz egy nagyobb készülékünk, ami egy mini tablet, vagy pedig alapvetően van egy kicsi telefonunk, amit ki tudunk nyitni, és lesz egy normál méretű készülék. De rengeteg koncepció van olyan szempontból, hogy akár több ponton is meghajlíthatnánk ezt a kijelzőt, és lehetne valami leporellószerűen szétnyíló dolog, vagy azt is megcsinálhatnánk adott esetben, hogy nem kinyitjuk, hanem széthúzzuk, és valami hengerre van felcsévélve a kijelzőt. Az a része, amit aktuálisan éppen nem használunk, de ha szeretnénk nagyobbá tenni, akkor mint egy ilyen róló szét lehet húzni. Ezt ugye az Oppo is bemutatta egyébként egy koncepciótelefon kapcsán, és azt is ki tudtuk próbálni rövid időre, ott egy elektromos motor nyújtotta szét a kijelzőt, és tekercselte le a rolóról, vagy erről a hengerről a kijelző aktuálisan nem látható részét úgy, hogy látható legyen. Szóval, hogy vannak ilyen megoldások, vannak ilyen koncepciók, de nagyon arrafelé megyünk, és a piacon levő telefonok is mind olyanok, hogy a legjobb megoldás az a kétféle sztori, hogy egy normál telefonból varázsolunk egy nagyobb készüléket, vagy adott esetben egy egészen kisméretű szelencéből csinálunk egy normál méretű telefont. És minden más koncepció, az egyelőre koncepció is marad, noha most már azért tényleg ott tart a technológia, hogy nem csak egy ponton lehet meghajlítani egy kijelzőt, hanem akár össze is lehetne gyűrni, mint egy papír zsebkendőt, és rá lehetne tenni különböző ilyen nagyon flexibilis felületekre is. Ugye van egy cég, a Royal, akik először csináltak egyébként hajlítható telefont, amit piacra is dobtak, csak hát meglehetősen kis szériába, és nem azért csinálták, mert a telefonos piacon szerettek volna szerepelni, hanem azért csinálták, hogy bemutassák, hogy az ő technológiájuk mennyire flexibilis, és miután ugye ez a készülék piacra került, és felkap a sajtó, és azért megismerték a cég nevét sokan, akik a témában érdeklődnek. A Royal azt mondta, hogy jó, tudunk ugye csinálni belőle telefont, de hadd mutassuk meg, hogy mi mindenre jó, és sapkára varták rá, meg kabátra tették, amit az ember hord, és mindenféle módon gyűrődik az a kijelző, és ennek ellenére az a kijelző mindig működőképes maradt, mindig mindenféle tartalmat meg tudott jeleníteni, tehát maga a technológia az kvázi megvan kijelző fronton arra, hogy nagyon sokféle felhasználásra fel tudjuk használni, de ugyanakkor ugye a mögöttes elektronika, ami ahhoz kell, hogy aztán az telefon is legyen, meg szoftver fusson rajta, meg fotózzon is, meg akkumulátor is legyen benne, az már nem annyira hajlítható, mint maga a kijelző. Szóval nyilván az a probléma, hogy oké, hogy a kijelzőt tudjuk hajlítani, de egy akkumulátort azért még nem tudunk hajlítani, és azok fix dolgok, amiket el kell helyezni itt-ott, egy bármilyen eszközön legyen, az egyébként akár egy tablet is. És nyilván ez egy sokkal nehezebb és egy sokkal komolyabb kihívás, mint az, hogy rávarunk egy kijelzőt egy kabátra, és valami drótokkal hozzá van kötve valamilyen fix modul, amit beteszünk a zsebébe, és akkor azon keresztül látszik a tartalom. Ha ezt egy eszközben kell megoldani, aminek strapabírónak is kell lennie, meg kéne bírnia egy napot mindenféle töltés nélkül, meg úgy egyébként telefonként kéne viselkednie, akkor ez egy sokkal komolyabb kihívás, és nyilvánvalóan nem megy gyorsan. Nekünk az az elméletünk, hogy kell még 5-6 év, mire oda jutunk el, hogy az ember besétál egy boltba, hogy szeretné egy telefont, és azt fogják neki tudni mondani, hogy itt van a XY készülék normál verzióban X forintért, de ha az ügyfél szeretné, akkor ugyanez a telefon itt van hajlítható kivitelben is, és szintén X forintba kerül, és mondjuk annyi a különbség a kettő között, hogy a hajlítónak egy kicsit kisebb az üzemideje, meg talán nem olyan jó benne a kamera, mert nem fért el benne a periszkópos lencse, de egyébként a két készülék ugyanaz, és ugyanannyiba kerül. És ez nincs igazán messze ez az idő, nagyon erősen látszik, hogy ezen dolgoznak a gyártók, mert attól, hogy a telefon hajlítható kijelzős, attól sokkal többféle lehet, sokkal sokféle lehet, mint most ezek az egyen tepsik, amik alapvetően egy kijelző köré épített akkumulátorok, némi elektronikával és kamerával a hátlapon, meglehetősen kevés lehetőséget biztosít formatervi szempontból, hogy az kitűnjön a többi közül. Ha viszont az van, hogy legalább egy hajlítás van benne, akkor már azzal lehet kezdeni játszani, mindenféle trükköket kitalálni, hogy takarom el a zsanért, merre felé nyílik ki, hogyan illeszkednek egymást az oldalak, legyen valami extra kinyitó mechanizmusa, ha összecsukom, milyen legyen a külső kijelzője, tehát ott sokkal nagyobb a mozgástér, sokkal több fantáziát lehet belevinni egy-egy készülékbe, sokkal jobban eltérhetnek egymástól a telefonok, és nyilván ez az iparágnak is jót tenne, és a fogyasztók is örülnének neki, hogy sokkal többféle eszköz közül tudnak választani. Szóval jelenleg itt tartunk, valószínűleg egyre több és több ilyen eszköz fogunk látni, valószínűleg egyre több és több ember fogja ezeket kipróbálni, és döntheti el, hogy az ő életében mennyire számít hasznosnak az, hogy ki tud nyitni egy telefont és kap egy nagyobb kijelzőt, és majd szépen kialakulnak azok a felhasználói csoportok, amik már abszolút csak a kinyitható telefonokra mennek rá, és lesznek olyan emberek is, akik azt mondják, hogy nekem bőven jó az is, ami most van, és nincsen szükségem ilyen furcsa technológiákra, amelyek nekem mindenféle alakváltó telefonokat hoznak létre, de ez még években mérhető, mire eljutunk arra a pontra, hogy a választék olyan széles lesz, hogy tényleg bárki eldöntheti, hogy neki kell-e ez a hajlítható megoldás, vagy sem. Ennyi fér bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, a viszonthallásra!